Szeretettel köszöntöm az egybegyűlő gyülekezetet, és akkor szeretném kérni a gyermekeket, hogy gyertek ide kicsit előrébb, a második sorban ülőket, hogy vegyenek ölbe egy gyereket, legyetek szívesek. Mindenki egy-egy gyereket vegyen ölbe, mert kevés lesz a hely. Várlak, idefitek egy gyereket. Ennyi gyerek van? Szerintem van? Még nem? Oké. Na, Alexander, kinek az övébe ülsz? Szerintem te anya övébe ülsz. Oké. Gyerekek, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy féltek-e a kutyáktól?
Nem.
Nem féltek a kutyáktól? Senki sem? Senki sem a jelenlévők közül nem fél? Nem féltek? Na, akkor elmondom az én történetemet.
Én
már rájuk se figyelek. Most rájuk se figyelek. Az a legjobb, Olivier. Az a legjobb, ha rájuk sem figyelsz. Ha húzogatnak, hát el kell menni szépen, barátságosan. Így van. Képzeljétek, gyerekek, hogy amikor én gyerek voltam, nem tudom, hogy a jelenlévők közül vannak-e ilyenek, de mi még, apukám, aki rendőr volt, nagyon szigorú ember volt, megkötötte lánccal a kutyát. Nem tudom, hogy a jelenlévő közül volt-e ilyen a háznál, hogy megkötötték lánccal a kutyát. Voltak. Valamit elfelejtettem tőletek megkérdezni. Valószínűleg azért nem féltek, mert még soha nem harapott meg kutya, ugye?
Nem.
Ugye? Nem. Felnőttek közül valakit? Na, egy, kettő, három. Hogyha felnőtt, de nézzétek csak meg, gyerekek, hogy hány embert harapott meg a kutya? De oda nézzetek, mennyien vannak. Na, szerintem, hogyha őket megkérdeznék, hogy félnek a kutyáktól, ők lehet, hogy azt mondanák, hogy egy kicsit tartanak tőlük. Na, képzeljétek el, hogy a mi kutyánk az olyan volt, hogy csak apukám mert oda menni hozzá, és amikor vitte az ételt, akkor is csak bottal nyomta oda elé, különben Hektor, a kutyánk megharapta volna a kezét neki. És mi is így voltunk ezzel a testvéremmel, nagyon féltünk tőle. Nagyobb lettem, 15 éves körülbelül, és képzeljétek el, hogy akkoriban úgy volt, hogy a kutyákat egy helyre kellett vinni, amikor oltást kaptak. Oltástól kifél, injekciótól, szuritól kifél, hát nagyon bátrak vagytok, itt senki nem fél semmitől. No, a kutyák viszont nagyon félnek az oltástól. És apukám akkoriban már nem élt, anyukám meg nagyon sokat dolgozott, én voltam egyedül otthon, és el kellett vinni azt a kutyánkat, aki egyébként mindenért megharapott, el kellett vinni a sok kutya közé, hogy oltást kapjon. Na, képzeljétek el, ez volt a feladatom. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon féltem, hogy mi fog történni. Ti mit tettetek volna ebben a helyzetben, gyerekek? Na? Mit tettetek volna ebben a helyzetben? Valami jó tippet? Tessék? Nincs tipp. Innen van tipp, Dórika? Dórika azt mondja, hogy imádkozni. Jó, helyes? Elfogadjátok? Az ima jó félelem ellen?
Igen.
Az egy jó. Oké. Okay. Van még valami esetleg?
Vagy
szájkosát rakni a kutyára. Ez is jó. Házhoz hívni az orvos, akkoriban ez nem működött. Az egy másik világ volt, Fannikem.
Ez rossz mondja.
Aha, Fanni azt mondhatom a többieknek? Elmondhatom. Fanni azt mondja, hogy ez egy nagyon jó taktika, hogyha fél, akkor úgy csinál, mintha beteg lenne. Megmondom, hogy én mit csináltam, gyerekek. Nincs olyan nagyon jó hangom. A angyalok lehet, hogy nem ültek neki, de a 78-as éneket elénekeltem. Ez volt az az ének. Ez a kedvenc énekem azóta is. És olyan bátor lettem, mint Dávid Góliát ellen. Fogtam a kutyánkat lánccal, elvittem, megkaptam az injekciót, ott volt sok vicsorgó kutya, visszavittem, rátettem, és hálát adtam Istennek, hogy semmi, de semmi baj nem történt. kutyaoltásánál. Én annyit szeretnék nektek mondani, hogyha féltek, imádkozzatok, és hogyha úgy gondoljátok, hogy van olyan, ha esetekbe jut valamilyen énem, amivel dicsőítitek Istenet, akkor ő meg fog bátorítani, erősíteni titeket. Jó? Próbáljátok ki. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Engem ugyan nem harapott meg a kutya, de a testvéremet igen. És azóta is úgy tartok a kutyáktól egyébként. Nem csak az imádság és az éneklés tud megbátorítani minket, hanem Isten igéje is, ezért forduljunk Isten igéjéhez. Egyik kedvenc gondolatomat hoztam el nektek János evangéliumából, azoktól, akik péntek este, ez a két ember, akivel együtt átvettem ezt a részt, most kérem, hogy tekintsetek el attól, hogy vannak gondolatok, amiket újra hallani fogtok, bár átdolgoztam a mondani valóját. János evangélium a 14. fejezetében. Az első verstől szeretném olvasni az igét, és ott az első 4 verset szeretném elolvasni. János evangélium a 14. fejezet első 4 verse. Egy nagyon ismert ige, nagyon sok bátorítást adott már az év ezredek folyamán az embereknek, talán ülnek itt olyan személyek, testvérek, akik hasonlóképpen élték meg, hogy bátorságot nyertek el neki igének olvasása által. Így olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ismerős ez az ige számotokra? Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy milyen adventista alapigazságot találtok benne? Egyik hitelvünket tartalmazza ez a kis rész.
És ismét eljövök.
Hogy ismét eljövök? Igen, de ezt mások is mondják. Viszont van egy adventista, speciálisan adventista tanítás, amit ez az ige megerősít. Tessék? Helyet készítek, közelebb, egyre közelebb és közelebb érünk. Azt mondja Jézus, hogy visszajövök, és magamhoz veszlek titeket hány évre? Tessék? 1000 évre magamhoz veszlek titeket? Ugye? És majd utána újra vissza fog jönni. Tehát a legtöbb keresztény egyház azt tanítja, hogy Jézus vissza fog térni a földre, és itt megalapítja a békekorszakot. Itt lesz ezen a földön, ezen a bűnös földön. Ki szeretné ezt? Egyikünk sem, ugye? Jézus meg fogja újítani ezt a bolygót. És újjátesz vele együtt minket is. Azt mondtam, hogy a 4. versig fogjuk olvasni. És csak a 3. olvastuk. Mert általában csak a 3. szoktuk olvasni. A 4. vers így hangzik. Ahova én megyek, tudjátok az utat. Hova ment Jézus? Az atyához ment. Az atyához vezető utat ismerni, az mit jelent? Azt, hogy ismerni az utat az üdvösségre. Ismerem az üdvösségnek az útját. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy ahova én megyek, oda vezető utat ti ismeritek. 3,5 év alatt erre tanítottalak titeket, hogy az üdvösségre felé vezető utat, az üdvösség útját, útja legyen a tiétek. Mégis mindig csak a 3. versig szoktuk olvasni. Tudjátok-e, hogy miért? A következő szakaszok megadják a választ rá. A következő szakasz megadja a választ rá. Tamás, Fülöp és Taddeus Júdás válaszol Jézusnak ezekre a szavaira. És hogyha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el nektek, hogy személyes élményem van.
amikor édesapám, akiről szó volt itt is, gyerektörténetben, nem örült annak, hogy mi megkeresztelkedünk, és járunk gyülekezetbe, fel akarta robbantani a házat, naponta életveszélyben voltunk a anyukámmal és a testvéremmel együtt, kitörte az ablakokat, és még sok mindent el tudok róla mondani. Az egész gyülekezet imádkozott és böjtölt értünk a családért. És Isten megszabadított minket. Nem úgy, ahogy mi gondoltuk. Nem úgy, ahogy mi akartuk. Néhány hét múlva volt apám temetése. Istennek van hatalma ahhoz, hogy az övéit megvédje. Van hatalma Istennek. Csak hogy mindannyian érzékeljük, hogy milyen csata zajlik fölöttünk. Milyen hatalmak dúlnak, hatalmak dulakodnak egymás ellen, hogy egy-egy ember a helyes döntését meg tudja hozni. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy az üdvösség útját tudod, tudjátok. Ha ezt nekünk mondanám most itt Jézus, hogy ismered az üdvösségnek az útját, kvázi, tudod, hogy merre kell menned, hogy mit kell csinálnod pontosan, hogy ez azt jelenti, hogy te biztos vagy minden egyes lépésedben, amit hívő emberként megteszel, akkor nem tudom, hogy hogy érzitek, hogy gondoljátok, de minden idegszállam ez ellen tiltakozik. Uram, én nem tudom igazán az utat. Uram, nem vagyok biztos mindig önmagamban. Amit teszek, az jó-e így? Sokszor vannak kétségeim a saját hitem felől. Nem tudom igazán aláírni azt, amit te mondtál. És itt van Tamás, az egyik tanítvány. Azt mondja Jézusnak az 5. versben: Uram, nem tudjuk, hova mégy. Pedig Jézus mondta, hogy az atyához megy. De Tamásnak olyan volt a hite, hitetlen Tamásnak olyan volt a hite, hogy még azt se tudta, hogy Jézus hova megy. Nem tudjuk az utat, hogy nem tudjuk, hogy hova mégy. Honnan tudnánk az utat? És Jézus válasza erre az, ami legfontosabb ebben a gondolatmenetben, amit itt elétek hozok. Jézus azt mondja, hogy Tamás, én vagyok az út. Én vagyok az út. Amit láttatok, amit tapasztaltatok, amit kaptatok belőlem, ez az út. Ez az út vezet az atyához. A rajtam keresztül vezet az út az atyához. Ha szerettek engem, hogyha megértettétek azt, hogy mit jelent megváltottnak lenni, akkor ti jó úton jártok. Tamás tehát azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy hova mész, honnan tudnánk az utat. És Jézus a 7. versben ezt mondja, mindazután, ahogyan beszélt önmagáról: ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt, mondja Jézus. Ugyanazt tudnátok kiemelni ebből, amit én? Mi a furcsa nektek ebben, amit mondott itt Jézus? Ha megismertetek volna. Tessék mondani, hány éve voltak ők zsidók? Hívő emberek? Születésük óta. Hány éve voltak Jézussal? 3,5 év. Ez az úrvacsorán történik ez a beszélgetés. Az utolsó vacsorán. És mit mond Jézus nekik? Tamásnak. Sőt, többes számban mondja. Ha megismertetek volna, akkor megismertétek volna az én atyámat is. Lehetséges, hogy nem elég egy emberöltő? Lehetséges, hogy nem elég beleszületni az adventista egyházba? Nem elég Istennel lenni nagyon szoros kapcsolatban 3,5 évig, fizikai kapcsolatban lenni. Ahhoz, hogy valaki ki tudja mondani azt, hogy megismertem az Istent. Aztán jön Fülöp, 8. versben. Így szól Fülöp. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Olyan, minthogyha süketek párbeszéde lenne. Jézus nem a süketeket gyarapítja. És Fülöpnek is válaszol Jézus. 9. versben. Azt mondja, annyi idő óta veletek vagyok. És figyeljétek, mit mond Jézus. Mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Kérdezi. Aki látott engem, látta az atyát, ahogyan hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Ezt mondta Jézus 16. versben. Ismét Jézus visszatér ahhoz a gondolathoz, ami nekem nem fér a fejembe, hogy ezek az emberek ott voltak Jézussal, és nem ismerték meg őt. Lehet, hogy az elmúlt 30 év, amit Jézussal töltöttem, az nem volt elegendő ahhoz, hogy én igazán megismerjem őt. Lehet, hogy minden tanítást, amit az Adventista Egyház vall, azt én nagyjából ismerem. Lehet, hogy jó adventista vagyok, és mégsem ismerem Jézust. Olvastát, vagy kihallottátok belőle? Ha nem ismered Jézust, akkor nem ismersz még valaki mást. Nem ismered az atyát. Hogyha nem ismertem meg Jézust, igazán, akkor nem ismertem meg az atyát. És ez azt jelenti, hogy torzkép él a fejemben Istenről. És Jézus, amikor arról beszél, hogy Tamás, Fülöp, nézzetek rám, nézzétek azt, hogy milyen szeretettel bánok az emberekkel, akik jönnek hozzám betegen, nyomorultul, a szülőkkel, amikor a drágáikat hozzák, akkor nézd meg, hogy én hogyan viselkedem. Ilyen az Isten. Ilyen az Atya. Jézus egy teljes mértékben elharapózott, istentelen képet akar kimosni az emberek, a tanítványainak a szívéből. És aztán mehetünk tovább, mert Taddeus Júdás is szólásra emelkedik. És azt mondja, azt kérdezte tőle 22. versben Taddeus Júdás, ezt én teszem hozzá Taddeust, a maga az evangélium azt mondja, nem az Iskáriótes. Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? Ez az három kérdés, amit föltettek. Nem tudjuk, hogy hova megy, az utat sem tudjuk. Mutasd meg nekünk az atyát, és akkor rendben lesz a hitünk. És végül hogyan lehetséges az, hogy nem a világnak mondod, hanem nekünk. Amikor Jézus a világnak beszélt, amikor nem a tanítványaihoz szólt Jézus, akkor olyan dolgokat mondott, aminek nagyon örültek a tanítványok. Az evangéliumnak a könnyebb útjait magyarázta el Jézus. De most jött egy olyan üzenet a tanítványokhoz, hogy mit is mondott Jézus az elején? És ezt a nagyon nehéz üzenetet, ezt az önkinyilatkoztatását nem tudták elviselni tanítványok. Igaz, hogy egyedül Taddeus Júdás mondja ki, hogy sokkal jobb nekünk, amikor az emberekhez beszélsz, mikor az evangélium szépségéről beszélsz, elmondod a példázatokat. Ezek a jó üzenetek, de most ezzel az üzenettel nem tudunk mit kezdeni. Hogy te elmégy, és itt hagysz minket. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy Jézushoz ragaszkodni, azt mondani, hogy Jézus nem akarjuk elveszíteni, az egyik legszebb dolog, amit egy hívő ember kimondhat. De nézzétek meg, nézzük meg közösen, hogy mit mond erre Jézus? Tadeusz Júdásnak. Mit mond erre? Azt mondja Jézus, nagyon radikális. 28. versben. Elmegyek, és eljövök hozzátok. Elmegyek az atyámhoz, és majd vissza fogok jönni. Ezt már megbeszéltük. És így folytatja. Eddig kétszer azt mondta, ha megismertetek volna engem. Most pedig azt mondja Jézus. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az atyához megyek. Tessék. Mit mondott Jézus? Ha szeretnél, akkor elengednél engem. Nem akarok most arról beszélni, hogy milyen nagyon nagy jelentősége van a helyes szeretetnek a gyereknevelésben. Akkor, amikor a gyereket tovább tanul, és el kell engedni. Akkor, amikor házastársat választ magának, és el kell engedni. És hogy Mária néni mondta, hogy nem szabad beleszólni a párkapcsolatba. Itt a szombatiskolán mondta. Hogy az, aki igazán szeret, az el tud engedni. Nem szeretnék most erről beszélni, bár nagyon vonz. De szeretnék inkább arról beszélni, hogy az Úr Jézus ezt egy terv szerint teszi. Ő nem felindulásból, egy ötlet alapján mondta azt a tanítványoknak, hogy vissza fog menni az atyához. Hanem ez a megváltási tervnek volt a része. Mert mikor betelt az idő, akkor megjelent Isten fia ebben a világban. Amikor eljött az ideje, akkor Jézus megkeresztelkedett, így van? Amikor eljött az ideje ennek, és a proféciák beteltek, akkor Jézust keresztre feszítették, így van? És amikor eljött az ideje annak, hogy Jézus elmenjen az atyához, és bemutassa az ő áldozatát, amit értünk hozott, akkor Jézus elhagyta ezt a bolygót. Ez túl távoli számunkra. Nagyon szép, ismerjük. A hitünknek az alapja. De hadd kérdezzek valamit. Van-e terve Istennek veled? Vagy van-e terve Istennek velem? Az én életemmel. És hogy biztos vagy-e abban, hogy amerre halad az életed, az 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 út, amit Isten tervezett. Ez egy nagy kérdés. Tamás azt mondta, nem tudom az utat. Nem tudom, hogy jó-e, ahol éppen vagyok. Testvéreim, legtöbben ismerjük Ellen White történetét. Engem hihetetlenül motivál Ellen White-nak a története. Aki angolban egy kicsit utána néz ennek az egész történetnek, azt látjátok, hogy Ellen White nem akart proféta lenni. Egy tizenpár éves kislány, beteg. Ő nem akart proféta lenni. Profétának mindig nehéz volt lenni. De gondolom tudjátok, ismeritek a történetet, hogy Isten előtte kettő férfivel próbálkozott. Két embert keresett meg, két férfit, hogy vállalják a prófétai szerepet. Ez a két férfi elutasította a felhívást, Isten hívását. Ők is kaptak látomásokat. És ott van egy törékeny, 11 néhány éves gyerek, beteg. És azt mondja, Istenem, használj a te szolgálatodban engem. Azt mondják, hogy ez a két férfi, aki elutasította a szolgálatot, később a hite összeomlott mind a kettőnek. Elhagyták Istent. De én nem ezzel a résszel szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy Istennek mindannyiunknak van, mindannyiunk számára van egy személyre szabott terve, amit ő véghez akar vinni. És hogyha ezt a beszélgetést, amit Jézus és a tanítványok között folyt, vesszük alapul, akkor hogy mi ezt a tervet meg tudjuk érteni, rá tudjunk lelni a mi saját személyes utunkra, ahhoz azt kell, hogy megismerjük Jézust, megismerjük az Atyát, és Jézus itt egy helyen, itt a 14. fejezetben azt mondja, hogy az Isten olyan, hogy most én igaz, hogy elmegyek, de elküldi a vigasztalót, akin keresztül megvigasztalt téged. Megismertük-e Istent igazán? Mondhatom úgy, testvérek, hogy adunk-e időt Istennek naponta a Biblia tanulmányozására, az imádságra? Adunk-e időt Istennek? Honnan akarunk táplálkozni Istenből? A tévéből? Az internetről? A filmekből? Honnan? Honnan akarunk? Erről beszéltünk szombatiskolán, hogy az egész világ szét akarja zülleszteni a családjainkat. Istennél a családok egyé tudnak válni, ha Istent keresik. Közös áhítatban, imádságban. Ebben a történetben 8-szor szerepel a szeretet kifejezés. Ebben a 14. fejezetben 8-szor szerepel a szeretetnek a kifejezése. És tudjuk azt, hogy a császári udvarban mai napig, illetve akkoriban, sőt a mai napig is megtalálhatók feljegyzések, kém anyagok arról, hogy milyenek voltak a keresztények. Hogy a keresztények tudták az utat, akkoriban nagyon jól tudták az utat, és azt olvashatjuk ezekben a kémjelentésekben, ami sokféle, de egyben mindegyik azonos. Hihetetlen módon szerették egymást a gyülekezetnek a tagjai. Hihetetlen módon szerették egymást a gyülekezetnek a tagjai. És ez egy fantasztikus dolog, hogy ezzel tettek bizonyságot Jézusról, arról, hogy ők ismerik az utat. Az előbb arról beszéltem néhány gondolatban, hogy mennyire sokat jelent ismerni a Szentírást, és olvasni a Szentírást. Most hadd idézek nektek Ellen White-tól egy gondolatot, Jézus élete című könyvből. Azt mondja, a tanítványok nem újjongtak, mikor ezt hallották. Félelem fogta el őket, mármint, hogy Jézus elmegy. Szorosan Jézus körül tömörültek össze. Magatok elé tudjátok képzelni ezt? Pedig a Biblia így szó szerint nem ír róla. Hogyan lehetséges az, hogy Ellen White mégis ilyeneket ír? És még ennél többet is ír. Rengeteg ilyen gondolat van az írásaiban, ezért támadják Ellen White-ot. Hogy miért ír olyanokat hozzá a Bibliához, ami nincs benne. Nagyon sok látomást kapott Ellen White, de mindenről nem kapott látomást. Mi magyarázza mindezt? Nem az magyarázza, hogy Ellen White, aki azt mondja, hogy azért van szüksége az ő írásaira, mert az ő népe, így mondja, Isten népe nem olvassa a Bibliát. Akkoriban ez így volt. Nem azért van ez, hogy ennyire élethűen tud beszélni, vagy írni az eseményről, ami ott történik. Mert minden egyes idegszálában rá van hangolódva a Bibliára, az Isten szavára. Hogy az Isten szavát nem csak olvasta, hanem tanulmányozta. És képzeljétek el azt a csodát, amikor olvassa Ellen White, tanulmányozza a Szentírást, és megjelennek előtte a képek. És ő neki semmi más nem kell tenni, csak egyszerűen leírni. És szeretnék nektek mondani valamit. Erre bármelyikünk képes. Bármelyikünk. Csak ebben a rohanó világban, ahogyan a szombatiskolában beszélgettünk róla a fiatalokkal, ahol Sátán elveszi az időt mindentől. Kézbe venni napirend szerint a Bibliát. Hogy ne akkor vegyük kézbe, amikor éppen kedvünk van elővenni. Hanem legyen napirendünkben egy fix időpontja annak, hogy én most Istennel akarok lenni. El akarok csendesedni a nap elején, nap végén, nap közben. Amikor a gyerekek lefeküdtek, amikor a család már alszik, vagy reggel korán, amikor még nincsenek fönt. Hogy Istennel akarok lenni. Vele szeretnék tölteni egy időt. Valaki testvéreim azt mondta, ugye arról beszéltem idáig, hogy Istennek volt egy megváltási terve, amiben mindannyian benne vagyunk, így az egész gyülekezet, meg azok is, akik nincsenek itt. De hogy Istennek minden személyre, egyenként, akik itt ülünk, van egy jó terve Istennek, hogy hogyan fog üdvözíteni minket, vezetni akar ezen az úton valamennyiünket. És ezt régen hallottam a prédikátor testvéreimtől, hogy van még valakinek egy terve velünk. Van még valakinek. Mert ő is okos. Ő is tervez. Ő is tudatos. Ő sem csak úgy véletlenszerűen cselekszik, tervszerűen cselekszik. Mindent tervszerűen cselekszik. A gonosznak van terve. Istennek is van egy terve. Neked van-e terved? Neked van-e naponta terved? Az egyik prédikátor kolléga régről, fiatal voltam, azt mondta, ha nem csinálsz napirendet, akkor Sátán csinál helyetted. És ezt én számtalanszor megtapasztaltam, hogy ha nem volt napirendem aznapra, akkor elmaradt a bibliaolvasás. Akkor elmaradt az elmélyült imádság. És elmaradt az erő föntről. Ha nincs napirend, akkor valaki másnak az akaratát tesszük. Nem azért, aki elhívott minket. Drága testvéreim, a végén szeretném újra kihangsúlyozni, amit Jézus mondott. Ha szeretnénk őt, ha szeretnénk a tanítványok, akkor elengednék őt. És ez azt jelenti, hogy ha mi igazán szeretjük a mesterünket, akkor engedjük neki azt, hogy terv szerint történjen az életünk. Ez a terv mindannyiunknál más és más. Nem gondolom, hogy azonos úton kellene mindannyiunknak járni, mert más az életutunk valamennyiünknek. De azt tudom, hogy nagyon sokszor görcsösen ragaszkodom az én saját terveimhez az életemben. És nem engedem meg Istennek, hogy az ő terve megvalósuljon. Tanítványok, miért nem akarták engedni, hogy Isten terve megvalósuljon? Mert ragaszkodtak Jézushoz. Mert azt mondták, Jézus, ne menj! Jézus, ne hagyj itt minket! Ne menj el az atyához! Nem lehet az, hogy nagyon-nagyon sokszor egészen emelkedett indokaink vannak arra, hogy miért ne történjen meg Isten akarata a mi életünkben. És ez félelmetes. Mi tud megmenteni mindettől? az, amit Jézus mondott a két tanítványnak, Fülöpnek és Tamásnak, segítsetek. Mi tud megmenteni minket? Attól, hogy akár nagyon emelkedett vallásos vagy hitbéli megokolással akadályozzuk meg Isten tervét az életünkben. Mi tud megmenteni? Jutka, te mit mondtál? Ezt hallottam súgni innen. Megismerni Istent. Higgyétek el, hogy nem ismerjük még. Sőt, arról azt is tudjuk, hogy egy örökké valóság kevés lesz megismerni Istent. Határozzuk el ma, hogy mi jobban meg fogjuk ismerni Istent. Hogy beengedjük az életünkbe. Hogy megosztjuk vele a vívódásainkat, a kérdéseinket. És ha elhatározzuk azt, hogy oda tesszük a tenyerébe a mi életünket ma is, hogy az ő terve megvalósulhasson a mi életünkben. Ez az én imádságom. És most arra hívlak titeket, hogy együtt szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Mennyei atyánk, az Úr Jézusban, a Szentlélek által dicsőítünk téged, ami létünkért, hogy létezünk, és hogy tervben voltunk, hogy nem véletlen gyermekek vagyunk, mert nincsenek véletlen gyermekek számodra, Urunk. Hogy te akartál minket, hogy te szeretted volna, hogy világra jöjjünk, és Uram, mindannyiunknak az életén, mindannyiunk életének minden egyes perce ott van a te tervedben. Lehet, hogy te sok nehézség nélkül akartad ezt a tervet véghez vinni, de talán mi akadályai voltunk ennek, hogy ez megvalósulhasson szenvedések nélkül. Urunk, köszönjük, hogy nem te adod a szenvedést, hanem megengedett sátánnak, hogy adjon nehézségeket az életünkben. De te ott vagy ezen az úton, és felemelsz minket, mert te jártál, mert te előttünk jársz ezekben a szenvedésekben is. Urunk, itt állunk előtted, ismered valamennyünk életének a válságait, az örömöket, amelyekben részünk van, a hálaadást, és szeretnénk most is kifejezni számodra azt, hogy milyen fontos nekünk, hogy annyit tapasztalhattunk már a te szeretetedből. De szeretnénk elmondani, hogy sokszor bizonytalanok vagyunk az útban. Nem benned vagyunk bizonytalanok az igazi útban, hanem a saját utunkban. Ezért könyörgünk hozzád, hogy segíts a mi elhatározásunkat megtartani, hogy tanulmányozni fogjuk a te szavadat, hogy meg akarunk ismerni teljesen téged, Úr Jézusunk. Szeretnénk imádkozni Andiért is, aki kiállt itt elénk, és őszintén elmondta az ő vívódását. Hogy az ő útjának most egy olyan szakaszához ért, ami számára nem világos, hogy félelmetes. Urunk, szeretnénk könyörögni érte, hogy te mutass neki utat. Te már előkészítetted az utat, a helyet neki, a munkahelyet. Add meg számára, hogy megláthassa ő is a te akaratodat. És imádkozunk Kati nénéért is, atyánk. Védd meg őt minden éjszaka, amikor a férje mellett alszik, és nem tudja, hogy fölébred reggel. A te eszközeiddel könyörgünk, hogy cselekedj érte. És áld meg ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget, áld meg a kicsiket, és nagyokat, és időseket egyaránt. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, a te szeretetedért, az Úr Jézus nevében. Amen.